volt, hogy kezdjük olyannal, ami talán a legszélesebb körben volt ismert, mert ez azt hiszem a negyedik kiadása. Ugye nem változatlan az első három, az változatlan volt. Az én okom pedig az volt rá, hogy nem szerettem volna egy olyan klasszizáló sorozatot, ami elkezdi az első könyvtől, és eljut az utolsóig. Ezzel valami nagyon, hogy mondjam, magas röptű, vagy magasztos és klasszizáló gesztus tesz, hanem inkább azt szerettem volna, hogy ha ez egy kicsit kócosabb, tehát, hogy barangoljunk össze-vissza ezekben a könyvekben. Most például a következő ősszel az az első három lesz egyben, úgyhogy ugrálunk.
Világos, meg kétségtelenül egy kicsit ijesztő lehet, amikor az emberhez odafordulnak, hogy hát akkor most már kiadjuk az életművedet. Nyilván ennek némi köze lehet ahhoz, hogy nem sokára azért a 70. születésnapodat fogod ünnepelni, és valószínűleg ez is egy jó apropó. De akkor említetted, hogy nem egészen változatlan ez a regény, ahhoz képest, ami több mint 20 évvel ezelőtt megjelent, és hát azért nem, mert elláttad nagyon-nagyon sok jegyzettel. Ráadásul ezeket a jegyzeteket rókanyomok jelzik a könyvben, sőt hát a borítón is egy öreg tengeri róka áll a viharban, a kormánynál. Ugye a legelső kiadásnál béka volt, de hát van is egy békakínzásos jelenet a könyvben, tehát igen, az ilyen szempontból érthető volt. A róka kicsit misztikusabbnak tűnik, bár hát aztán a fülszövegben, illetve végén a jegyzeteknél te utalsz is rá, illetve konkrétan a Vukra.
Hát igen, ez egy bolygóróka, ha már a zsidókról van szó, és úgy született, hogy a csodálatos barátom Roskó Gábor, aki az összes könyvem illusztrációinak a szerzője, illetve tulajdonképpen ezek úgy születtek korábban, hogy én választottam az olajfestményei közül. Most viszont arra kértem, miután ő egy olyan grafikus, aki nagyon szeret ilyen ember-állat lényeket, kicsit mítikus lényeket kitalálni, hogy találjon ki nekem egy olyat, amelyik össze-vissza bolyong majd a borítókon, tehát mindig ez a lény lesz a borítókon, csak mindig valami mást fog csinálni. És akkor megkérdeztem tőle, hogy mi volt az az állat, amire először úgy gondolt gyerekkorában, hogy az valamivel több, mint egy állat, tehát hogy egy kicsit ilyen titokzatos lény, és közelebb áll az emberhez. És habozás nélkül a rókát mondta, aminek én nagyon megörültem. És akkor találtam ki, hogy legyen ez a kis nyíl, ami hátra utal minket, már akinek van kedve követni a könyv végére és a jegyzeteket elolvasni, legyen ez a kis nyíl egy rókalábnyom. Tehát, hogy ez járja végig ez a róka a margót majd a könyveken, és hagyjon nyomot. Azért döntöttem így, mert azt szerettem volna, hogyha ez is egy olyan gesztus, ami nem ezt a muzealitást hangsúlyozza, hanem inkább azt, hogy milyennek látszanak ezek most, vagy hogyan változnak, vagy mit gondolok most bizonyos dolgokról. És azért nem a lapok alján van, mert arról meg azt gondoltam, hogy az én olvasói tapasztalataim szerint az megakasztja az olvasást. Tehát az ember mindenképpen lenéz a lap aljára, és akkor abba adja azt a mondatot. Én még azt szerettem volna, hogy az olvasó választ, és hogyha akar, akkor követ engem a könyv végére, ha nem, akkor pedig egyszerűen nem foglalkozik ezzel, hogy most mit morog utólag a szerző.
Igen, hát biztos is sokkal szerencsésebb, mint a lábjegyzet, de akkor tulajdonképpen egy Wagneri bolygó hollandi róka van a Zsidó vagy című könyv borítóján, oké. Azt mondd meg, Gábor, azt a nagyon hülye kérdést fogom föltenni, hogy jó, de akkor hogy is kell olvasni ezt a regényt? Mert ugye utaz, vagy mondtad az imént, hogy hát nem mindig lapoz oda az ember, de azért időnként odalapoz, vagy kikeres, hogy hol van ez a jegyzet. Egy kicsit ahhoz hasonlít ez, mint amikor az ember idegen nyelven olvas, és ilyenkor nem fog mindent kiszótárazni, mert egy csomó minden ugye következik magából, meg a szövegkörnyezetből, de vannak aztán pontok, amikor muszáj megkeresni azt a bizonyos szót, mert anélkül értelmét veszti az egész.
Igen, ugye ezek nem ilyen típusú feloldások vagy magyarázatok.
Ez igaz.
Tehát igazából nem akkor írtam, azt gondoltam, hogy anélkül az adott szöveghely nem értelmezhető, hanem inkább akkor, amikor úgy éreztem, hogy van valami plusz információm, vagy esetleg megváltozott a viszonyom ahhoz a dologhoz, amit éppen érint a szöveg. Egyébként tulajdonképpen nekem olvasóként is az az ideálom, ami talán íróként is, hogy az olyan könyveket szeretem, amiket az ember azonnal elkezd még egyszer elolvasni. Nem tudom, hogy mennyire van meg neked ez
Igen,
az
igen,
érzés.
igen, igen, igen,
Amikor
igen.
úgy érzi, hogy oké, hogy hát ha szerencséje van, akkor végighúzta valaki ezen az úton, de hogy a végén azt gondolja, hogy valószínűleg nem vett észre dolgokat, vagy talán érdemes volna még egyszer megnézni. És az a második olvasás, az mindig, legalábbis számomra, az mindig nagyon érdekes, mert ilyen felfedező útszerű.
Hát igen, és nagyon érdekes a 10 év múlva való újraolvasás, vagy mondjuk most a
Hát
te
igen.
esetedben a 20 év múlva,
Igen, igen,
és
igen.
rögtön tudtad, amikor a kiadó előrukkolt ezzel az ötlettel, hogy akkor jó, nem nyúlok hozzá, de mondjuk ilyen jegyzeteket rakok, mert végül is tulajdonképpen akár mondhattad volna, hogy bővített, javított, nem tudom milyen kiadás, és hozzányúlhattál
Igen.
volna az eredeti szöveghez is, vagy egyszerűen
Igen.
újraolvastad, és akkor ötlött föl benned, hogy valahogy ki kéne egészíteni, de mégsem nyúlnék az eredetihez.
Nem, inkább az volt bennem, amire hát utaltál, hogy ez a rettenetes szám, tehát ez a közeledő 70,
Igen.
hogy én most ugye ez kb. 7-8 könyv lesz, tehát én azért, és évente föltetően kettő, hogy hát azért én most ezzel fog foglalkozni mondjuk 4 éven át, és azt éreztem, hogy hát belehalok, hogyha ez abból áll, hogy ilyen elengedem egyszerűen a könyveket. Tehát, hogy engem érdekel az, hogy történik-e velük valami. Érted? Tehát, hogy én szerettem volna valamennyire élvezni ezt.
Világos.
Túl azon a hűbriszen, hogy hú, de jó, hát micsoda nagy dolog ez, hogy már életemben olyan, mintha meghaltam volna.
Igen, erre a fülszövegben, meg a
Igen.
végén utalsz is
Igen.
nagyon viccesen. Jó, de hát gondolom, meg mondtad, hogy hát ez egy nagy meló, nyilván az, ezt azért egyszerű hallgatóként nehéz elképzelni valakinek, de gondolom azért emellett dolgozol máson is.
Igen, közben jönnek dolgok, ugye rám viszonylag jellemző volt eddig is, hogy viszonylag sokszor jön az a helyzet létre, hogy valamire megkérnek, és hogyha úgy érzem, hogy van hozzá közöm, akkor ezt megcsinálom. Tehát egyrészt az egész életem ilyen értelemben kiszolgáltatott volt a különböző felhívásoknak, megrendeléseknek, tehát ezek vannak. Most például éppen abban vagyunk, hogy a Bíró Zsomborral együtt a Keresztes Tamás megkért minket, hogy generációs történeteket próbáljunk színpadra gondolni, és ennek most nemrég kezdődött a próba folyamata, és az Átriumban lesz egy darab, amit ilyen módon ugye ketten írtunk, két felvonás. Ez önmagában izgalmas volt, meg hát nagyszerű emberekkel lehetett együtt dolgozni, szóval valószínűleg jönnek ezek is, illetve hát ebben a 8 könyvben minimum 2 olyan lesz, ami még nem volt soha. Tehát korábbi írások közül válogatok, valószínűleg írok is hozzájuk. Vannak olyan terveim is, hogy bizonyos meglévő vázlatokat írok tovább, tehát hogy azért van benne egy ilyen work in progress jelleg is.
Amit mondtál Keresztes Tamásról, az azért is elgondolkodtató, mert a napokban volt Elinger Edina, a Bábszínház igazgatója a vendégem, és ő mesélt arról, hogy hát tulajdonképpen a Keresztes Tamást állandóan a teremtés mitoszok érdeklik, mert hogy
Igen.
lesz majd 2 év múlva talán a Bábszínházban az Ember tragédiája, volt a
Aha.
Frankenstein, ami szintén egy teremtés mitosz, és hát a Pinokkió ugye a
Aha.
Vígszínházban. Tehát
Hát
nem tudom, hogy ti mire készültök, de azért gyanús a dolog.
nagyon-nagyon találtál valamit, mert így most már legalább neked hála értem, hogy miért örült annak az ötletemnek, hogy ez a darab úgy kezdődik, hogy az angyalok kapnak az úrtól egy megbízást.
Na tessék.
Mégpedig egy olyan megbízást, hogy van egy a más világra jutott lélek, aki kérvényekkel zaklatja jó Istent, mert azt szeretne elérni, hogy Csepelen a csillagbüfében ne tegyenek lecsókolbászt a
Hát
bablevesbe.
ez
Szóval
fontos, igen.
az angyalok ezzel a magasztos érkeznek a földre. Tehát akkor valószínűleg ez lett az oka, mert neki fölcsillant a tekintete erre a hírre, hogy itt angyalok lesznek, meg Úristen.
Ki tudja.
Lebuktattad a tanácst.
Igen. Te Gábor, ha nem titok, mik lesznek az életműnek a következő kötetei?
Hát, ami biztos az, hogy ősszel lesz ez az első három, ami korábban már egyszer megjelent úgy, hogy Elnézhető látkép volt a címe. Hát ezek ugye még régebbi könyvek, ezek már inkább 30 fele járnak. Aztán valószínűleg lesz egy olyan könyv, aminek korábban Ez nem munka volt a címe, ugye ennek
Igen.
van köze a rókákhoz egyébként, mert ez egy idézet az írás tanítónénimtől másodikból, vagy elsőből, aki ezt írta a macskakaparásom mellé, és az a mondat, amire vonatkozott, az pedig az volt, hogy a róka kárt okoz, ezt kellett egy egész vasárnap át gyakorolnom, és elviselhetetlenek találta a K betűimet.
Igen, ez szerepel egyébként ebben a könyvedben is a
Igen.
vége felé. Milyen jó, hogy azóta kiderült, hogy ez az egész káros állat, hasznos állat dolog, ugye,
Igen,
ezt is ellepte a múlt pora. Annyit még árulj el, hogy személyesen lehet-e majd veled ilyen felolvasásokon találkozni? Gondolom, igen.
Egészen biztosan. Már hogy működik, ezt nem tudom, de az egy kicsit szomorú ír, hogy utoljára lesz a Székesfehérváron az irodalmi napok, de azt valószínűleg én fogom megnyitni például. Hát szóval előfordul
Aha.
természetesen, én szívesen megyek, és egyébként valószínűleg ez a második könyv a sorozatból, ez pedig az őszi Margon lesz, egy felolvasásos beszélgetés.
Német Gábor íróval Kalmár András beszélgetett. Ez volt tehát a Kapcsolódjunk, a hírek után pedig már közelebb a matematikához. Maradjanak velünk itt a Trend FM-en.